Jó reggelt kívánunk, szeretettel köszöntünk mindenkit a Jussi Zsigmond Városi Könyvtár legújabb podcastjában. 2017. október 13-a van.
Pénteken.
Péntek, de lehet, hogy nem a mai napon fog ez az adás kimenni. Ez leginkább Törkő József zenei könyvtáros kollégánkon múlik.
Hát ez már csak jövő héten fog megjelenni nagy valószínűséggel.
Itt van velünk, engem Buzai Csabának hívnak, és itt van velünk Lénárt, Léna Ferenc is. Szevasz, Léna!
Szevasztok, üdvözlök mindenkit!
Meg Varjú János, aki egyelőre integet nekünk. Nos, a mai adásban mi lesz? Lesz programajánló, belehallgatunk néhány korábbi rendezvénybe, illetve nyitvatartás, elérhetőség, a szokásos információk fognak megjelenni.
A Lélekvitamin Klub csapata az őszi könyvtári héten Budapestre az Országos Széchenyi Könyvtárba látogatott. 14-en voltak, akik vállalták a túrát, ami nem is olyan lebecsülendő teljesítmény, ha meggondoljuk, hogy 87 éves volt a legidősebb résztvevő. A csoport tagjai élménybeszámolót is tartanak egymásnak a Nemzeti Könyvtárban tett nagyszerű látogatásról. Az elkövetkező időszakban a híres nők, akik nem adták fel soha című projektben vesznek részt. Október 18-ai összejövetelükön Ugron Zsolna, Hollóasszony című, Szilágyi Erzsébetről szóló könyve kapcsán beszélgetnek.
Szép, nem? 87 évesen.
De milyen túra?
Megnézzék a Széchenyi Könyvtárt.
Ja.
Voltál már? Nemzeti Könyvtár.
Nem, csak adtam le könyvet. Kötelező volt leadni.
Ja, a saját kiadványodban.
Mind a kettővel le kellett adni, 4 példány. De nem voltam még, csak én azt hittem ugye, hogy ez másfajta túra. De jó, oké. Okay.
Nem bringával. Nem,
hát arra gondoltam. Azért a 87-esen elég veszélyes.
Október 21-én szombaton 14 órától műkedvelő biblioterápiás foglalkozásra várunk minden érdeklődő, beszélgetni szerető olvasót. A biblioterápiás foglalkozások az érez, gondolkodj, cselekedj, fedezd fel önmagad és a világot gondolat jegyében szerveződnek. Kinek ajánlható a biblioterápia? Kérdezem Petrovszky Mária könyvtárostól.
Mint ahogyan a bevezetőben is említetted, az ingyenes foglalkozások az érez, gondolkodj, cselekedj, fedezd fel önmagad és a világot gondolatkor jegyében szerveződnek. Ezek mentén tehát mindenkinek ajánlható, aki szeretné megismerni az érzés és érzelemvilágát, szeret elgondolkodni önmagáról, a másikról és a világról, illetve szeretne változtatni az életén, ezt már érzi, csak még nem tudja, hogyan induljon el.
Hogyan segít ezekben a biblioterápia?
Ezek a csoportos beszélgetések az emberi odafigyelés és a jó szó eszközével és egy-egy történettel támogatják az autonóm erőforrásaink felfedezését. Az érzelmeink, a gondolkodásmódunk és a viselkedés formáink fel- és megismerését, a csoport tagjainak különböző nézőpontjai, új megközelítési módjai pedig segítik egyes problémáink új megvilágítását. Ez a több nézőpont újabb, eredményesebb megoldási módokkal gazdagít bennünket. Például a legutóbbi beszélgetésünk témája a sorskönyvünk volt, hogy a gyerekkorban kapott üzeneteink mennyire befolyásolnak bennünket. Ezekre kerestük a választ. Milyen fájó üzeneteket hordozunk magunkban, amelyekről azt gondoljuk, hogy hozzátartoznak a személyiségünkhöz, pedig ezeket a megmerevedett nézeteket képesek vagyunk átprogramozni. Tehát a sorskönyvünk megváltoztatható. A bennünk rejlő lehetőséget ki tudjuk-e bontakoztatni? Erre is lehetőséget ad, hogyha átgondoljuk a sorskönyvünket. Többségében ezekről a dolgokról gondolkoztunk és beszélgettünk közösen az elmúlt alkalommal Kosztolányi Dezső Horoszkóp című novellájának a segítségével. A biblioterápián a mű csak egy eszköz, a történet segíti azt, hogy a témáról minél személyesebben és milyen mélyen tudjunk beszélgetni. Tehát a biblioterápia mindenkinek ajánlható, aki szeret gondolkozni, beszélgetni, aki szeretné önmagát megismerni, és egy-egy izgalmas történettel gazdagítani az életét. Most szombaton is szeretettel várjuk, tehát október 21-én délután 2 órakor jöjjön el, próbálja ki ön is.
Mennyi problémám lesz a vágásával?
Hát tudom.
Hát nem kell vágni, ez legyen olyan, mint egy élő. Most például meg.
Ja, hogy minden, amit Endi most felvettem,
így van.
Ami Janó bent van.
Szerintem nekem az az ellen egyébként.
Amit énekeltem, az is benne van?
Így nem, mert azt nem vettük fel.
Ja, jó, akkor rendben van.
Így volt, amikor Rendis meg Mázevis.
Tehát, hogyha rajta múlna, akkor most ez a beszélgetés, amit itt nyomottak.
De én homokas szélben énekeltem. Hát, hát akkor most itt összehasonlítják majd a
Mázeviszt és Balá Balázs. Indulhat a RT klubba, mi a X-faktorba. Ez alapján, ez alapján.
De nem volt felvéve. Hogyha most megismételjen?
Ne, majd akkor ha végeztünk, kimentem, mert már így is itt.
Léna nem szeretné a homokas vagyok. Az én előadásokban.
Ezért énekelni, Epitaphot énekel a King Crimson-tól. Tessék.
Nem tudok angolul.
Hát akkor improvizálj valami hülyeséget.
Blablabla.
Na, oké. Tudjátok, hogy most megy a felvétel, és igen, most a társasjátékesről fogunk beszélgetni.
Úgyis én mert magam, hogy ezt ki fogom vágni belőle.
Tulajdonképpen azt mondja, lehetett volna, vagy fogunk arról beszélni, hogy volt, aha, hogy országos könyvtári napok eseményeiről. Ugye annak a része volt a társasjátékest is, a gyermekkönyvtárban. Igen. De nem, ez egy programajánló. Jól van, össze fog elállni.
Igen, de, program, de hozzá lehet fűzni, hogy gyakorlatilag az országos könyvtári napokon is volt ilyen rendezvény. Aki most fotózik mellettünk, a Janó, ő is részt vett ezen, és azt mondta, hogy talán ennyien még nem is voltak. Sokan voltak, ugye? Itt mutogat nekünk, hogy igen.
Hát ő de azt mutatta, hogy egy.
Egy kiváló rendezvény volt, így értette. Oké, tehát a társasjátékozni szerető fiatalokat és akár idősebbeket is várja a gyerekkönyvtárunk október 27-én pénteken este 6 órától társasjáték estjére. Ami egy-két órányi kellemes kikapcsolódást nyújtó játékos program lehet, a szórakozási és a játéki a főszerep, stratégiai, logikai, kártyajátékokról van itt szó, ezekkel lehet elütni az időt, érdemes tehát ellátogatni gyerekkönyvtárunkban.
De milyen játékok vannak? Mert én nem igazán tudom. Ugye vannak kártyajátékok?
Meg épp azt akartam kérdezni, hogy létezik még az, hogy van ilyen, hogy társasjáték 2017-ben. De az a klasszikus társasjáték, ugye, ami gyerek volt, hogy játszottak, hogy
dobtál a kockával.
Sárga ponttal a piros ponttal.
Az a kirevet a végén, nem?
Hát de van
sok. Mire gondolsz?
Minden ilyen társasjáték volt, a dobókocka, dobtál 5-öt, 6-ot.
Azóta
én erre gondoltam a klasszikus társasjátékra. Tehát nem
olyan is van még szerintem, de hát azóta differenciálódott, meg fejlődött a dolog. Hát, vannak ilyen stratégiai társasjátékok például.
De nem digitális.
Nem, ezek táblásjátékok.
Na erre gondolom, táblásjáték, tehát dobni kell meg. Tehát nem ilyen gombokat nyomogatni.
Nem.
Na, erre gondolom.
Dobni kell, vagy pedig például a Katán, ami nagyon érdekes játék. Te játszottál, jó, Csaba?
Nem.
Nem játszottál még a Katánnal? A stratégiai játék, építkezni kell, meg lehet szerezni bizonyos területeket, és fel kell építeni városokat, lehet termelni nyersanyagokat, és azokkal lehet utakat építeni, és hasonlókat.
Jézus Mária.
Nagyon jó, nagyon jó játék. Hú. Ki kéne próbálnod, Léna?
Nem, alkalmazva vagyok az ilyen.
Inkább a gazdák vagyok, semmi.
Na, vagy játszottam.
Hát az a én is rengeteg.
Monopoly.
Monopoly, igen.
Na, hát a könyvtárban elég sok rendezvény volt az elmúlt héten, meg az elmúlt időszakban. Ugye az Országos Könyvtári Napok program sorozatnak voltak a könyvtárban is rendezvényei. Ezek közül most jó néhányba bele is fogunk hallgatni, de szerintem beszéltünk a többiről is. Illetve, ugye itt, amikor most le fogjuk kezdeni ezt a bejátszásukat, akkor az első az rögtön egy olyan, ami még szeptemberben volt. A Társalgó című programsorozat második része volt. Hát Jocó, te vagy az ötletgazda, mit lehet erről a programról tudni?
Hát igazából szeptember 14-én zajlott le ez a rendezvény, egy ilyen beszélgetős est. A téma a reformáció történelmi, vallási, zenei és nyomdászati összefüggései volt. Három résztvevő szerepelt ezen a rendezvényen. Erosság Zoltán a történelmet képviselte, Ördög Endre a vallásról, illetve az egyházzenéről beszélt, Szalkai Róbert pedig a nyomdászati vonalat vitte. Körülbelül egy órás, kicsivel több, mint egy órás rendezvény volt, és hát elég jól sikerült, nagyon sokan voltak rajta. Én úgy láttam, megmondom őszintén, hogy a közönség is vevő volt erre az előadásra. Voltak az idősebbek mellett elég szép számmal fiatalok is. Tehát azért ez egy érdekes dolog, mert azért a reformáció egy jelentős történelmi korszak szerintem az emberiség történetében, és elég sok minden történt. Tehát a reformációnak azért nyilvánvalóan bizonyos hatásai voltak, akár történelmi, akár vallási, zenei, nyomdászati összefüggésben. Sőt, ha azt nézzük, ugye a nyomdászatot már felhasználta maga a reformáció is, abban, hogy a reformáció gyakorlatilag a nyomdászat segítségével tudott olyan szinten elterjedni, amilyen szinten elterjedt.
És az olyan jó volt, hogy nekem az a művelődés történeti tanulmányok, amiket folytattunk ugye Szegeden, mindannyian Barisz Már úrnál, hogy az úgy visszaköszönt, és tényleg amikor a búcsú céduláktól volt szó, meg tényleg a nyomdászatról, a nyomdákról, ez mind olyan ismerős volt, és tök jó volt, hogy erről lehetett itt hallgatni.
Hát könyvtörténetben tényleg ez rengeteget tanultunk a nyomdászatról, nem csak a magyarról, európai nagy híres nyomdaműhelyekről.
Jaj, a Németalföld.
Igen, igen.
Jó volt. Na, most ebbe fogunk belehallgatni, hogyha minden igaz.
Ha arról beszélünk, amit a reformáció képviselt az emberi akár társadalomtörténet, akár kultúrtörténet, akár vallástörténet, akár bármilyen formájában, a viszonylag erőteljes keresztény gondolkodásmódú Európában majd a keresztes hadjáratok lesznek azok, amelyek egy picit kinyitották a világot. Tehát az előzmény az én azt hiszem, hogy a keresztes hadjáratoknál fogható meg. Tudnék, azok a keresztes lovagok is, évvel beleértendő az egyszerű szegény emberektől kezdve a tulajdonképpen főnemesekig, akik részt vettek ebbe a hadjáratokba, kitekintettek az Európán kívüli világra, nyilván annak a közel-keleti régiójára, illetve kapcsolatba kerültek a közel-keleten keresztül a távol-keletről érkező akár kulturális, akár gazdasági javakkal, tehát egy másik fajta világot ismertek meg, egy kicsit kinyílt az a fajta nagyon akkoriban majdnem kasztrendszer jellegű merev feudális rendszer, ami jellemezte az akkori Európát. Nyilván ennek aztán meg lesz a politika történeti vetülete, akár a rendi mozgalmakban, akár más vonatkozásban. Maradva tulajdonképpen a mi témánknál, a következő nagyobb lépcső, ami pont megint köthető a keresztes hadjáratokban meggazdagodó itáliai polgárságnak, Velence, Genova és társaihoz köthetően, a humanizmus. Ugye a humanizmus az ember központú világnézet, ahogy ezt szoktuk tanulni, egy nagyon fontos lépést jelentett a reformáció felé, tudnélik, az emberhez kezdte mérni a világ minden egyes részletét. Tulajdonképpen az Isten képet is, azt mondta, hogy emberi arcúvá kell tenni az egész kultúrát, a társadalmat, a világnézetet, akár majd később a templomépítészetben is, nem tudom, majd a többi előadó ezt érinti, de nagyon sokfajta szegmense lesz a humanizmusnak, nyilván annak a művészeti ágazatával, a reneszánszal megfűszerezve, ami megint egy újabb lépés volt abban, hogy az a fajta erőteljes tulajdonképpen egyházi hatalom, ami jellemezte Európát, egy picit hát nem is azt mondom, hogy megfeneklett, inkább egy picit vissza kellett volna, hogy fogja magát, nyilvánvalóan ezt sajnos nem tette, és azt nagyon jól tudjuk, hogy akár a felfedezésektől később, akár előtte a keresztes hadjáratokban meggazdagodó katolikus egyház nagyon komoly visszaéléseket hajtott végre, amit már a középkori úgynevezett eretnek mozgalmak is szóvá tettek, nagyon finoman fogalmazunk, hogy szóvá tettek, ugye a valdensektől kezdve a katárok, bogumilok, aztán később ugye a husznak a mozgalma és a Uri Zwingli és társait, ezek egy folyamatosan értelmezhető kérések vagy jelzések voltak az egyház felé, hogy eddig is nem tovább, ez már sok, ez már nem az, amiről született volna meg a kereszténység vagy a keresztény egyház. És ez a folyamat jut el majd a 15. század második felére, vége felé egy olyan folyamattá, amikor azt mondta a katolikus egyház, hogy elkezdte a hatalmát, az egyházi hatalmát kiárusítani, ugye a búcsú cédulák formájában, a bűnbocsánat nyerhető, megfelelő anyagi juttatások ellenében, és ez volt az a, talán mondhatjuk végső pont, ami arra felé irányította újra a figyelmet, hogy ez nem tartható tovább. Tehát az egyházi javak halmozása, a birtokok halmozása, a hatalom visszaélése, gondoljunk, ugye éppen Lajossal beszélgetett a Borcsa testvéreknek az édesapját, hogy a 6. Sándor pápát, aki hát minden volt, csak nem egy finoman szogalva az a szerény, istenfélő ember, tehát a politikai merényletektől kezdve minden egyéb fűződik a nevéhez, tehát nem egy tipikus keresztény emberalakot tudnánk hozzá képzelni. Inkább egy intrikus politikus volt. És hát ugye azt mondták, hogy ez nem tartható tovább. Tehát innentől kezdve ennek megállt kell parancsolni, és jönnek majd ugye azok a kitételek, amis óhajok, reformtörekvések, amelynek aztán számtalan társadalmi bázis szoktam mondani ráharapott. Tehát a nemesség, a polgárság és az egyszerű társadalmi rétegek, nevezzük őket parasztságnak, vagy jobbágyságnak, ha jogilag nézzük őket, mindegyik megtalálta azt a fajta irányzatot a reformációban, amely számára a megfelelő lehetőségeket, a megfelelő kitekintést vagy reformot jelezte, vagy hozhatta ezekben a változásokban. Tehát nagyon nagy vonalakban mondtam el most az előzményét, tehát nyilvánvalóan, hogy legyen a kollégáknak is lehetőségük beszélni, mert csak az előzményekről szerintem, hogy beszéltük Lajosra, akkor most milyen hosszúra tervezzük az előadást, tehát csak az előzményekről lehetne legalább másfél órát beszélni, de nem szándékozom, úgyhogy vissza is adnám a mikrofont. Köszönöm.
Talán itt jön az, hogy mindig a társadalmi meghatározottság is befolyásolja azt, hogy mikor robban ki, mikor teljesedik ki egy eszme. Itt beszéltük, hogy a technika és a Gutenberg neve itt merült föl, hogy miért éppen akkor, és nem korábban, hiszen korábban is voltak ilyen jellegű törekvések.
Köszönöm, üdvözlöm a kedves jelenlévőket. Tehát igen, helyesen mondtad, hogy társadalmi háttérnek meg kellett lennie, illetve Erosztyák Zoltán tanár úr említette Husz Jánost és Bart Pétert, előreformátorokat, még Wiklif Jánost is szeretném megemlíteni, és kérném, hogy lapozzunk már oda a PPT-n, egy-két nappal előre kéne menni. Ők előreformátorok voltak, de valahogy elmehetünk még lejjebb. Még egyet? Még? Bocsánat, vissza Wiklif Jánosra. Úgy köszönöm. Tehát elszigetelt maradt az előreformáció, vagy az előreformátoroknak a törekvése. Talán kicsit túlzásra megalapíthatjuk, hogyha már akkor feltalálták volna a könyvnyomtatást, akkor több eredményt éltek volna el. A reformátorok nagyon fontosnak tartották a Biblia anyanyelvre való lefordítását, mert ez volt az egyik feltétele annak, hogy a reformáció terjedhessen. Az előreformátorok is, mindegyikük lefordította a Bibliát nemzeti nyelvre, ugyanígy Luther vagy Calvin is, illetve a magyar reformátorok közül Károli Gáspár. Most úgy jártam, hogy a beszéded elején mondtad, hogy elfelejtettem azt, hogy miről akarok beszélni. De már Károli Gáspár előtt többen adtak ki egy-egy bibliai könyvet, vagy fordítottak le is, adtak ki egy-egy bibliai könyvet, vagy akár az Új Szövetséget, a Bibliának a kisebbik felét, Szilveszter János 1541-ben, ami Újszigeten, Sárvár mellett jelent meg. Tehát a reformációnak az egyik fontos vívmánya volt a Bibliáknak az anyanyelvre való lefordítása, nem csak Bibliákat fordítottak, hanem énekeskönyveket adtak ki, saját prédikációikat, vagy másnak a prédikációját kiadták. Például Husz Fergál, amikor Debrecenbe menekült, hogy egy nyomdász lelkipásztor volt, akkor szeretném közben a PPT-t is mutatni, viszont innen valahogy nem igazán tudom kezelni, nem tudom, hogy előrefele és hátrafele egyaránt kéne néznem. Igen, itt tartunk Fuszárgánál. Amikor Debrecenbe menekült, akkor Milliusz Juhász Péternek, a püspöknek a prédikációit is kiadta többek között gyerekeknek, úgynevezett KT-t szerzett, amit nyomtatásban kiadott, és így tovább. Úgyhogy mindenféleképpen összefüggésben van az, hogy meg kellett érni az időnek arra, hogy na most jött el a reformációnak a korszaka.
Említetted a Biblia fordításokat, itt az előzetes beszélgetésünkben megmaradt bennem egy egy szóösszetétele, tehát ez a nemzeti nyelvek létrejötte, aminek az alapja a fordítások. Ehhez lehet, hogy még nem korai egy székely vicc, miután székelylány vagyok, hogy tartja a történet, hogy a székely bácsi valamiért jutalomként megkapta, hogy Rómába elmehetett annó, hogy a pápa misézését megnézhesse, és nagyon, tehát azzal a nagy élménnyel tért haza, hogy hát ott is magyarul mondták a misét. Tehát ott is ugyanúgy latinul, mint otthon. Tehát ugyanannyit értett belőle, mint otthon. Ez innen gyökeredzik, ugye, hogy innentől kezdve viszont megjelennek a nemzeti nyelvek, akár a templomban.
Igen, ez kétségtelen...
Igen, működik csak.
Mondja ezt, jó, köszönöm. Hát kétségtelen nagyon fontos ez a bizonyos nemzeti nyelveknek a kialakulása, ami alapvetően köthető a biblia fordításokhoz, illetve azoknak a vallási irodalmi alkotásoknak, énekeknek, verseknek, egyebeknek a fordításához, amik ilyenkor, ebben a korban elkezdődtek. És hát az a fajta szóhasználat megkivetelte minden egyes nyelvtől azt a kultúráltságot, azt a hajlékonyságot, amivel a már meglevő klasszikusan ismert görög, latin, héber, egyéb irodalom, hogyha most így nézzük a Szentírást és a különböző vallási irodalmakat, ezek meg tudjanak jelenni ugyanolyan plasztikusan, ugyanolyan értelemmel a különböző nemzeti nyelvekben. Tehát igazában adott volt a biblia fordításoknak, a nemzeti nyelvű irodalomnak a megjelenése, hogy ezzel összekapcsolódjon, tehát a reformációval.
Ender, bocsánat, más is. Lehet, hogy mégiscsak ki kéne cserélni a mikrofont. Igen. Köszönöm szépen.
Lehetett volna más is, mondjuk eszköz arra, hogy ez megtörténjen, de ezek a bizonyos körülmények. Tehát az egyház megreformálására irányuló törekvés, ami egy általános társadalmi igény volt, és a könyvnyomtatás lehetősége, ami adottá tette, hogy ezek terjedjenek, hogy ez mindenütt megjelenjen, ez magával hozta azt, hogy nyilván a vallás területéről, a szentírásból, középkori himnuszokból, egyebekből kezdődjenek el azok a fordítások, és alakuljon ki az a nyelv, ami aztán meghatározó lesz a későbbi nemzetállamoknak a kultúrájában vagy nyelvében. Tehát adott volt, hogy ez az irodalom legyen a nyersanyag, amit amikor kézbe vesznek a fordítók, reformátorok, irodalmárok, nevezzük őket akárhogyan, megalkossák azokat a fordulatokat, azt a nyelvi kultúrát, ami később jó talaja, vagy kiinduló pontja annak, hogy megszülessen az irodalmi nyelv, a nemzeti nyelv.
Talán most az 1517-ről beszéljünk. Sarkosan fogalmazunk, akkor elképzeljük, hogy jön valaki, kifüggeszt egy templom ajtóra egy cédulát, és onnantól kezdve megváltozott a világ. De nyilván nem így volt. Tehát hogy kell ezt elképzelni, hogy mi vezetett ehhez a jelentős momentumhoz? Ugye Luther, aztán később Calvinról is beszélni kell, aki még csak nem is valós kortárs.
Picit, igen, köszönöm. Tehát tulajdonképpen az, hogy egy egyetemi városban fogja magát egy egyetemi professzor, és fogja a téziseit, és kiszögezi egy nyilvános helyre, abban a korban semmiféle különös dolog nincsen. Tehát ez olyan dolog, mint hogy én kiposztolom a Facebookra a linket, hogy tessék itt elolvasni az agymenésemet. És szóljunk hozzá, és ennek a kommentek, ugye, ismerős. Na most ennek a korabeli lecsapódás az úgy nézett ki, hogy Luther doktor leírta a... Egyébként nem szedte szét feltétlenül 95-t, tehát nem gondolta beszámozni, de aztán így logikusan így ennyi jött ki belőle. Ő szépen megírta a téziseit, és kifüggesztette, mert bármiféle egyetemi disputa vagy vita vagy az így indult el. Tehát oda ment akkor ehhez a üzenőfalhoz a másik figura, elolvasta, hogy az egyetemi kartársa mit mond, és azt mondta, hogy na, nem úgy van az, és akkor ebből indultak ki a disputák, a viták, így működtek a szellemi műhelyek. Az időzítés az október 31 is érthető, november 1-e minden szentek ünnepe, Wittenberg temploma különleges búcsújáróhely volt, ugye rendkívül sok úgynevezett erekjét tartottak itt, tehát nagyon sok szentek a tisztelete kapcsolódott ehhez. Tehát azt lehet mondani, hogy egy felkapott időszak volt Wittenbergben a minden szentek. Nagyon, nagyon erősen, rengeteg zarándok jött. Tehát tulajdonképpen Luther a korának a lehetőségeit, az eszközeit nagyon jól megragadta, és azt mondta, hogy ez most a turista szezon közepe, itt most rengetegen vannak, itt van az üzemőfal, ide most ki kell tenni, ezt most nagyon sokan el fogják olvasni, és ebből majd valami elindul. Tehát igazából a október 31 és a mód, az valahol teljesen természetes, egy nagyon, nagyon jó végiggondolt lépés volt.
Ja. Nem lehet szó nélkül elmenni Lénának az új szemüvege mellett.
Kellemes.
Ugye most föl fogunk tölteni egy fényképet is erről, a podcast felvételről. Szerintem, amikor majd a podcastot megosztjuk, akkor lehet egy fénykép is erről. Annyira jó ez az új szemüveg.
A design, ugye?
És honnan szerezted?
Dior. Több éven keresztül gyűjtöttem rá a pénzt, most...
Dior, ez mi?
Ne idegesítsél már föl. Ez egy márka. Olyan, mint az Adidas.
Veszed?
Csak...
Dior. Mennyire került a szemüveget?
Meg sem merem mondani, mert... rengeteg.
De azért megsugom, jó? Tehát rossz ma 800 forint.
Na. Tulajdonképpen ablakvilágok benne, de jól látok vele.
És jól is állna.
Igen.
Szépen, mert...
Én azért nem olvassa fel csak a szöveget, amit előttünk van, mert ő nézi fejjel lefelé, tehát... Szóval a következő program, amiről beszélnünk kellene, és ami lezajlott ugye szeptember 26-án, az Beke Mari 77 magyar népi játék című kötetének bemutatója volt. Hát igazából én sokat nem tudok hozzátenni, egy kellemes est volt, ami viszont nagyon lényeges, Zsiga Attila kartográfussal beszélgetett a szerző, és hát azért itt is elég szép számmal részt vettek gyerekek, és a könyvbemutatót követően egy nagyon sikeres játszóház zajlott le, amin nagyon élveztek a gyerekek, az én tapasztalatom szerint. Annak idején, amikor mi gyerekek voltunk, Léna, annak idején nem voltak játszóházak. Emlékszel, hogy volt ilyen? Nem volt szerintem, nem?
De játszóház az utca volt.
Ugye, meg a játszótér a park.
Meg a játszótér a park.
Igen.
Tehát maga a klasszikus értelmében játszóház ilyen nem volt.
De szerintem egy jó ötlet, tehát ez egy nagyon kreatív, meg hasznos és jó. Szerintem jó. Rengeteg gyerek így hasznosan tudja eltölteni az idejét.
Én most megkérdezném, hogy 77 magyar népi játék a cím, mit jelent ez a 77-es szám rajta?
Hát a 77-es azt gondolom, hogy mindenkinek rögtön eszébe jut, hogy népmesei szám, a 7-es, a 77 az kétszer is az, illetve volt egy olyan könyv, a 77 magyar népmese, amin több generáció is felnőtt. De hogy miért, mit jelent ezen a könyvben a 77? Ugyanis 77 olyan népi játék, illetve foglalkozás van benne, amit gyerekekkel készítettem, tehát tanítványaimmal úgymond eljátszottunk. Tulajdonképpen abból ered a másik címe, hogy népi játék, ugye a népi kultúrában, népi világban egész régen a gyerekek olyan játékokkal játszottak, ami a felnőtt világot modellezte. Kicsi kaszával, kicsi fűrésszel, mindent elkészítettek a nagyszülők, apukák, sőt, még ők maguk is kicsibe. És mi ezeket a hagyományokat, népi mesterségeket úgymond újra felelevenítettük, kicsibe eljátszottuk a gyerekekkel, elkészítettük, tehát ilyen formában kapcsolódik a népi játék cím a könyv tartalmához.
Egy kicsit érdekelne, hogy kerültétek kapcsolatba a Corvina kiadóval.
Még egy icipicit visszakanyarodnék ez a 77-es számhoz, mert eszembe jutott, hogy miért lett pont 77 téma benne. Ugyanis ezt a könyvet több mint 10 évig készítettem. 10 éven keresztül nagyon sok tanítványommal, akik a könyvben elsősök voltak, azok ma 9-esek, 10-esek. Tehát akik még olyan fotószerepel róluk, hogy elsős 6 éves korukban készült róluk. És az ismerőseim mindig kérdezték, hogy mikor fejezem már be. De mindig találtam újabb olyan témát, amit úgy éreztem, hogy muszáj belerakni a könyvbe. És akkor egyszer úgy véletlenszerűen összeszámoltam, és pontosan 77 volt. És akkor úgy döntöttem, hogy nincs mese, hát akkor itt a vége, fuss el véle. És így lett aztán 77 magyar népi játék.
Beszélünk arról, hogy milyen kötődésünk van, azért azt mondjuk már el. Igaz, hogy Orosházi Józsi Mondáros könyvtárra mindhárman, akik most itt a podcastot készítjük, Kardos Kuti gyökerekkel bírunk.
Így van, Léna, Lénárt Ferenc, Buzai Csabi, Törköly Jocó, mind a hárman Kardos Kuti gyökerekkel rendelkezünk.
Hát ugye, én ott nyáltam a 8 osztály, tehát az elég mély gyökér.
Hát a 8 osztály általános iskola az
mindenki? Mind a hárman, igen, ott jártuk.
Igen.
Szép idők voltak, 70-es, 80-as, 60-as, 70-es, 80-as évek. Hát Léna a legidősebb közöttünk, ezt lehet, hogy nem kellett volna mondanom, de...
A legbölcsebb.
A legbölcsebb, így van.
Igen, szemüveg is erről tanulsa.
És a bölcsességhez kapcsolódhatunk ugye Tokai Tamás kötetével is, ami szintén egy talán nem is annyira megvetendő dolog, hiszen szerintem elég rendesen kötődik a bölcsességhez, hogyha már Juzsik mondott, illetve ő úgy emlékszem, hogy amikor a könyvbemutató zajlott, akkor beszélgetett azért ilyen kontemplatív, meg ilyen elmélkedő hozzáállásról is, amikor írta a verseit.
Hát igen, tehát ugye ami igazán kiemelkedő volt szerintem, meg amiért mindenképpen érdemes róla beszélni, hogy Juzsi mond úti naplói, az indiai tapasztalatai, élményei voltak, amelyek inspirálták a Tamást arra, hogy megírja ezeket a verseket. És hát szerintem tényleg egy nagyon ígéretes pályafutás lehet ebből. Tehát a Tokai Tamásnál megvan az, hogy nagyon intelligens, ugye ez a beszélgetésből kiderült, meg szerintem ebből is ki fog derülni, amit most részletként bejátszunk. Illetve nagyon művelt is. Tehát ez a kettő, ez jó, hogy így találkozik. És ami még így elmondható szerintem, hogyha elmegy a traktor mellettünk.
Ez nem baj, ez jó, hagyja, ez jó zaj, ez autentikus, hagyd csörögjön.
Ami még elmondható erről a verses kötetről, hogy szerintem így, hogy felolvasta a Tamás, sokkal inkább volt érthető és élvezhető ez a költészet, amit ő képvisel. Tehát amikor én a bemutató előtt átfutottam, átlapoztam a verseket, akkor egyáltalán nem érintett meg úgy, nem is fogtam fel úgy a verseket, mint amikor ő olvasta szépen lassan, és tényleg csak erre tudtam figyelni.
Különös csóka az biztos, tehát ma már egyre kevesebb ilyet találni. De Léna is ilyen, mert hogy annak idején te is írtál verseket, ha jól tudom.
Nem
ma már nem írsz, ugye?
Nem keveseket, de viszont a srácot, ahogy láttam külsőleg, én rögtön azt írtam le, hogy hosszú vagy, copos, láttam rajta azt a lázadó alkatot, habár sokszor buktam ebben, és most már utólag sajnálom, hogy nem mentem el a előadó estre.
Videófelvételt megtekintheted. Megvan.
Meg is fogom. Tényleg sajnálom, de nagyon örülök azért, hogy egy ilyen orosházi születésű... Ha most már mondhatjuk, hogy földi, nem? Nem?
Mert ott már minden hát állam. Igen, mert hogy orosházi születésű, de nem orosházán él, ugye?
Igen, így van, Szegeden él.
Hogy azért ilyen kaliberű verseket tudott írni, meg ír is. De tényleg nagyon, engem inkább az arca, a maga az ember, pedig csak, hogy tényleg csak a fejét láttam. De nekem rögtön az jön, hogy a szabadsága, a hosszú hajcó. De sajnálom, hogy nem voltam ott most itt. Ahogy mesélték, tényleg sajnálom, hogy nem voltam ott.
Hát mindesetre meg lehet nézni valóban a videófelvételt, most pedig következik majd néhány percnyi részlet a kötet bemutatójából. Tokai Tamásra pedig sok sikert kívánunk a későbbiekben is. Józsi mond, meghatározza ezt a könyvet, a második részét. Ugye ez egy nagyon érdekes egybeesés, hogy a Józsi mond városi könyvtárban beszélünk erről. Hogyan találtál rá Józsi mondnak a szövegeire, hiszen az nem egy annyira klasszikus és sokak által olvasott szöveg mostanában?
Hát tulajdonképpen most mondhatnám, hogy az egyetemen, de nem egészen igaz a dolog. Volt egy ilyen szerencsés véletlen, hogy amikor megjelentek neki, nem tudom, talán 4 éve az útleírásainak a gyűjteménye, akkor én abban egy könyvesboltba Szegeden belefutottam, és elkezdtem ott olvasni. És utána meg is vettem, én úgy gondoltam, hogy ez valamiért nagyon, nagyon jó, vagy nagyon fontos lesz. Ugye ez az Utazás filozófiája című kötet. Majd biztosan itt is itt van valahol. És tehát természetesen hallottam Jussi Zsigmondról, illetve mondom, hogy az egyetem alatt is, vagy pár ilyen részletet így tudtam, vagy pár címet, de így nem foglalkoztam vele közvetlenül. És tulajdonképpen ezek az útleírások voltak azok, amik először megfogtak. Úgy nagyon erős. Igen, ez a kötet az. Ez sem véletlen biztos, hogy itt ülünk. És itt kezdődött ez a sztori vele. Ami aztán odáig fajult, hogy én eltökéltem magamban, hogy az ő útleírásaival, illetve a személyes szövegeivel, naplóival, leveleivel, így kifejezetten az utazások kapcsán elkezdek kutatói vonalon foglalkozni. Tehát, hogy én ezt majd valamit ebből kezdek kutatóként. Amiből aztán tulajdonképpen így nem sok minden született meg, de egy nagyon szerencsés dolog, hogy tulajdonképpen ez megszületett, ez a kötet, illetve ezek a versek, amit most így pillanatnyira fontosabbnak érzek. Tehát egy elég sok időt eltöltöttem az ő leveleit, naplóit olvasgatva, és nagyon megtetszett az a belső világa, amit ő élt. Ugye, hogy egyrészt volt benne egy nagyon erős tragédia, amikor már tudja, hogy halálos beteg, és ugye úgy jár kell a világban, és köti az ismerettségeket, mint aki nem tudom, tehát ilyen őrült, gyorsan és folyamatosan, és hogy egyfolytában pörög, és utána mindig, amikor a gondolataiban merül, és ezeket leírja, akkor valahogy úgy érződik, hogy az egészet olyan furcsán, olyan tragikusan, vagy olyan hiányérzettel éli meg, hogy ő nagyon keres valamit, vagy valakit, de nem tudja, hogy kicsodát. És ugye ezek az egzotikus útleírások például ugye volt mai Algíria területén, Szaharába, Egyiptomba, Indiába, de mindig a levelei tanúsága szerint is ugye azért utazik el, mert hogy már az európai nagy társaságokban, amiket maga is szervezett, ugye, hogy sokszor rosszul érzi magát, és hogy szüksége lenne valami újra, valami arra, ahol ilyen újszerűen találkozik magával. Ugye ennek az utazás egy nagyon jó formája. És hát ugye erre rájött az ő betegsége, ugye az ő tüdő baja, ami ugye megpecsételte ezt az egészet még jobban. És szerintem nagyon zseniális szövegek születtek ezeken az utazásokon alatt. És hogy az egészet, ami utána engem megihletett, azok konkrétan az indiai szövegei, és az Indiában, tehát az ottani ilyen keleti világban szerzett tapasztalata, és az, ahogy azokról a leveleiben beszámol, illetve ugye volt ott neki a vendéglátója egy brit katonatiszt, ugye még a gyarmati időkben élünk, aki Indiában egy kiképző tiszt volt, és valahol Párizsban találkoztak, elkezdtek levelezni, és ez a levelezés, legalábbis ugye azok a levelek, amit ez a bizonyos Lionel Dunsterville írt a Jussi Zsigmondnak, fent maradtak az OSK kézirattárában, amire én rávetettem magam. És nagyon érdekes, ahogy a Dunsterville ugye bemutatja neki Indiát, és folyamatosan csábítja, hogy itt micsoda jó dolgok lesznek, és hogy milyen jó itt, és hát egy ilyen jó adag ilyen spirituális témát is felvet számára, ami viszont ugye érdekli, mint egy ilyen önmagát kereső ember, és végül ugye 1892-93 fordulóján, ugye amikor itt tél van, ő akkor utazik oda Indiába.
És ő 1894-ben meghal.
Igen, tehát hogy rá, igen, 94-ben már meghal, 94 őszén. Egyébként ugye pont október, ugye? Tehát mi közel vagyunk az évfordulóhoz. És akkor tulajdonképpen ezek a levelek és anyagok és útleírások azok, amelyek valahogy így fokozatosan ástam bele magam, és így az egész így elkezdett bennem dolgozni, de aztán rájöttem, hogy ebből nem nagyon lesz kutatás, de lesz valami más. És így születtek ezek a szövegek, ami ugye a könyvben a második csöndnapló, ezek egy-egyben hát így a Jussi Zsigmondnak ajánlott, hogy az ő nem létező, de valahol mégis létező indiai naplója az, ami ebben szerepel.
Ilyen értelemben tervezed ennek a folytatása? Tehát ha már csak eddig az indiai naplójával, vagy az indiai jegyzetével foglalkoztál, akkor esetleg a többivel is fogsz még, vagy lezártad ezt a Jussi Zsigmond témát?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Most egyelőre úgy érzem, főleg így, hogy a kötet így megvan, és tényleg a kezemben van, hogy így ez így lezárult, ez a szakasz, vagy hogy mondjam, ez a hang, vagy ez a megszólalás, ami ebben dominált, és ami nekem nagyon összekapcsolódik azokkal a tapasztalatokkal, amit az adott, hogy olvashattam őt, illetve a vele kapcsolatban levő emberek beszámolóit. Tehát így mondhatjuk, hogy ez lezárt.
Mindenesetre én nagyon örülök neki, mert most is egy nagyon jó reklámot adtál a Juzsimont köteteknek. Ez is kölcsönözhető, meg a naplói visszaemlékezései szintén. És hát most szerintem evidens, hogy egy kicsit olvasni kellene ezekből a jegyzetekből is, hogyha volna kedven.
Fényei kitisztulnak. Hogy mit keresek itt és ki vagyok? Napról napra, hétről hétre ugyanaz, aki nem mondott, be nem vallott tépelődés magamban, újra és újra erről, mindig a romok közelében, amelyek mentén szótlanul haladunk el minden áldott este, mindig a közelükben, nyári szállásunk felé tartva, a sarkokban ébredő árnyékok mellett, mintha nem tudnék szabadulni tőlük. És akkor körülöttem, a talpaim alatt, ahogy karcolnak, gurulnak, karistolnak, folyton ez az éles, egyhangú csikorgás, szűnni nem akaró nyughatatlan zajok, apró kövek, évezredes rommezők. A vége láthatatlan vörös földekkel álmodok ilyenkor. A vörös földet kaparom, szakállam durva és száraz a vörös portól, tenyerem barázdái részszínű szakadékok, és én belezuhanok a szurdokba. Onnan próbálok. Keresem. Nézek fölfelé, keresem az eget, de csak a vörös, a vörös föld mindenütt. Mögöttem akkor megkondul valami. Harang. Üresség. Dunsterview motoz a másik szobában. Még sötét. Tudom, hogy ez az. Hogy ez az a templom, ami mellett nap mint nap egyszer be akarok menni. A kapu a hátam mögött. Valami megkondul. Mire megfordulnék, mindig felébredek. Gyenge fényt látok szobám ajtaja alatt. Még sötét. Megnyugszom ilyenkor, visszahalszom, a szurdok fényei kitisztulnak.
Folyók, tavak, tengerek, vizes témák a zenében. Te ez rímel?
Ez nem rímel.
Nem muszáj rímelni, de jó hangzik.
De jó hangzik, így van.
Ugye ennek több apropója is volt. Volt, tehát egy ilyen kamara koncertre egybekötött kis előadás. S-sal vártuk az érdeklődőket október 5-én, szintén az Országos Könyvtári Napokhoz kapcsolódva. Az az egyik apropó volt az Országos Könyvtári Napok, de mi volt még?
Hát a másik ugye a zene világnapja október 1-je, tehát ez volt a másik. Illetve hát ugye, ami kimondottan érdekes volt, az az, hogy az Országos Könyvtári Napok program sorozata idén, ugye ez a Csak tiszta forrásból összefoglaló címmel rendelkezett. És hát az egyik programpontnak a címe az volt, hogy az élet forrása a víz. Jól lehet, igazából inkább a környezetvédelem felől próbálta ez a sorozat megközelíteni a víz témáját. Mi ezt inkább a művészet felől próbáltuk meg, olyan zeneműveket próbáltunk meg bemutatni néhány mondatban, illetve hangzó anyagban, amiknél a szerző kifejezett szándéka volt, hogy valamit a víz által ábrázoljon, tehát a víz, illetve a víz ábrázolása által valamit kifejezzen. Ugye érdekes, mert ennek több szintje van, tehát például Handel vízi zenéje, az csak attól vízi zene, hogy a Temzén játszották ezeket a darabokat. Ugyanakkor, hogyha a Smetana Moldváját nézed, akkor ott a Moldva folyó ábrázolásával, zenei ábrázolásával nem csak a folyót mutatja be, hanem igazából a hazaszeretetnek is egy szép példáját mutatja. Tehát ott van Mendelssohn a Hebridák nyitánya, ahol pedig ilyen hangfestő eszközöket próbál meg alkalmazni a szerző, annak a tájnak, a Hebridák szigetcsoportnak, amikor ott volt Mendelssohn 1829-ben talán, 20 éves korában, hogy milyen élmények érték, és próbálta lefesteni a zeneeszközeivel azt a tájat. És ezekről volt ugye egy kis bemutató, és hát nagyon színessé tette az egészet a Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tanárainak, Csernai Ágnesnek, Rekeckiné Csernai Ágnesnek, Jankó Zitának, Felföldiné Tóth Erikának és Ondrik Zsuzsannának a... Ugye ők összeálltak egy vonós négyesé, és ők játszottak be az est folyamán különböző időpontokban három darabot. Tehát ez nagyon élvezetes, szép kis előadás volt, úgy érzem.
Tegyük hozzá
a
közös élményünket.
Az micsoda?
A Crimson.
A King Crimson.
Akkor lőttük be a cuccot, és ugye...
Lady of the Dancing Water?
Igen.
Igen.
És mind a ketten állította csöndben hallgatok, ugye már van egy zenekar a King Crimson, ami tulajdonképpen én odasorolnám a komoly zenéhez is. Habár lehet, hogy szentségtörés, de szerintem már afelé kapjuk át. Tehát ez egy ilyen érdekes ez a King Crimson, de ez egy, aki nem ismeri, annak ajánlom, hallgasson bele, mert ez tényleg a listán ajándéka ez a muzsika. És ugye említettük Handelt, meg ugye ezeket a nagy zeneszerzőket. Én bátran oda kimerem jelenteni, hogy a Crimsont is. Habár ugye a szakemberek ugye a könnyű zene kategóriába sorolják, de én most ezt...
Lejátszhattuk volna valóban.
Megcápolom abban, hogy nagyon sok alkotásuk bőven belefér a komoly muzsikába.
Szerintem. Kiváló zene, ki, igen? Ez való igaz. Hát, igen. Hallgassunk akkor most bele. Itt nem az előadásba, a bemutatóba, hanem a tanárnők, a Liszt Ferenc Alapfokú Művészetiskola tanárnőinek egyik produkciójába.
A legnagyobb érdeklődésre számot tartó rendezvényünk az Országos Könyvtári Napok programsorozatban az Berg Juditnak a közönség találkozója volt, de hát ebben semmi meglepő nem volt, hiszen Berg Judit a Rumini köteteknek a szerzője, meg még egy csomó más sorozatnak is az írója. Szerintem a kortárs magyar gyermekirodalomnak a legismertebb és legnépszerűbb szerzőjéről beszélünk. Több mint 150 általános iskolás gyermek vett részt a programon, és itt kell elmondanunk, hogy nagyon köszönjük a Petőfi Művelődési Központnak, hogy a Bubik termet a rendelkezésünkre bocsájtották, hiszen ezt a programot itt a könyvtárban nem tudtuk volna így megszervezni, mondjuk 70-80 fő talán be tudtunk volna ide fogadni, de hát akkor legalább 70-80 embert megfosztottunk volna ettől az élménytől, úgyhogy nagyon-nagyon köszönjük a PMK-nak ezt a segítséget. Hát sajnos mondjuk én pont nem voltam itt, de tudom, hogy nagyon jó volt.
Igen, én pont ott voltam. Felvételt készítettem, illetve hangosítást biztosítottam, de hát nagyon sok gyerek volt, és a Berg Judit meg egy nagyon közvetlen, nagyon barátságos, a gyerekek hangulatát, nyelvét nagyon jól beszélő írónő valóban. Az első felében az előadásnak egy kicsit magáról beszélt, illetve az írói tevékenységéről, utána pedig megadta a lehetőséget a gyerekeknek, hogy kérdezzenek. Hát ott aztán azt nem mondom, hogy elszabadult a pokol, de azért nagyon aktívak lettek a gyerekek, tehát rengeteg kérdés volt, voltak poénos részletek, majd ebből is ugye következik majd bejátszás, ott lehet majd hallani ebből is egy-két részletet.
Hát hallgassuk meg.
Azt kérem, hogy most azt tegye fel a kezét, akinek kérdése valamit szeretne föltenni. Ó, nagyon jó kérdés ez is. Az az igazság, hogy én már egyszer-kétszer bejelentettem, hogy nem lesz több rész. A Rumininek eddig 8 része van, az utolsó a Rumini kapitány. Már mindenhol mondtam, hogy itt a vége, fussá vélet. Ám de annyi levelet kaptam gyerekektől, és nagyon sokan könyörögtek, hogy na, de Juri néni, folytasd még. Volt, aki megfenyegetett. Na, ezt nem csinálhatod. Figyelj csak, ez abszolút nem fair, mert azt sem mondtad el, hogy mi történt a Mollival, meg azt sem zártad le, hogy ne. Úgyhogy ezt így nem lehet abban, hogy légy szíves, most ezt, tehát, hogy na. És aztán volt, aki próbálta ígérni, hogy de ő ő minden részt meg fog venni, és hogyha gond van a Kálmán Annával, ő majd rajzol is hozzá csak. Tehát azon nem újjon, hogy nem lesznek illusztrációk. Szóval, hogy olyan sokféle módon kértek, hogy végül azt mondtam, hogy rendben van, most éppen dolgozom két másik könyvön, de hogy azokat befejeztem, akkor írok még Ruminit, mert nagyon-nagyon sokan szeretnék. Hány évesen kezdtem az első könyvemet? Hát amikor a Lilu olyan másfél-két éves volt, akkor kezdtem el neki mesélni ezeket a meséket, és annak most már, hát olyan 16 éve körülbelül, de a legelső könyvem, a Hiszti mesék, az 2005-ben jelent meg. Ez kicsit, valaki számol, hogy hány évvel ezelőtt volt? 12. Nagyon jó vagytok. És ha most még azt is kiszámoljátok, hogy én most 6x7 meg 1 éves vagyok. Akkor ki lehet számolni, hogy 12 éve jelent meg az első könyvem. Na most már mindent tudtok. Van-e még más kérdés, amiben nem számok vannak? Neked?
Honnan jöttél?
Budapestről, Budapesttel lakom a 11. kerületben. Viszonylag közel az M7-es autópályához, amelyik a Balaton felé megy.
Én azt szeretném kérdezni, hogyha majd esetleg valaki a körülbelül író szeretne lenni, az hogy tegyen bele?
Ez nagyon jó kérdés. Szerintem, ha valaki író szeretne lenni, akkor valószínűleg már most rengeteg ötlete van, és mindig történetek vagy versek jutnak az eszébe. Szerintem érdemes hagyni, hogy a fantáziát kalandozzon, és hogyha eszedbe jut egy mese, ha eszedbe jut egy történet, egy regény, egy vers, bármi, azt hagyd, hogy komolyogjon és alakuljon, és hagyd, hogy újabb és újabb ötleteit támadjanak. Az is jó, hogy ezeket megpróbálod leírni, mert egy írásnak az egyik legnagyobb mutatója az, hogy maga az írás, az bizony néha unalmas, meg fárasztó. Mert tök jó dolog kitalálni egy csomó kalandot, de amikor el kell kezdeni leírni, te már rég tudod, hogy mi fog történni. De akkor is muszáj megfogalmazni, hogy az olvasók is megtudhassák. Úgyhogy nem árt gyakorolni a fogalmazást, meg a... Hát a helyes írás is fontos, de szóval, hogy jó dolog a fogalmazás. És szerintem írjál, élvezd azt, hogy ezt csinálod, és előbb-utóbb el fogsz jutni arra pontra, hogy már meg lehet mutatni az írásaidat valahol. Hogy micsoda? Most ezt nem értem. Mesél arról a lányról, aki ott középen itt beszélget a gyerekekkel. Jó, hogy magamról? Jó! Jézusom, de milyen vagyok. Most szerintem azokat nem is kell szósabb mindent elmondani magamról. Hát magamról azt tudom elmesélni nektek, hogy kislánykoromban is nagyon-nagyon-nagyon szerettem a kalandokat. A legkedvesebb könyvem Mándi Iván Robin Hood című regénye volt. Azt nagyon-nagyon sokszor elolvastam. Olyan sokszor elolvastam, hogy egyszer csak feltűnt nekem, hogy Mándi Iván nagyon szereti azt a szót használni, hogy bólintott. Minden fejezetben többször van olyan mondat, mondjuk, hogy ülnek a bújdosók a tűz mellett, és még azt mondja Will, Robin pajtás, be kéne menni Nottingham városába, és kicsit a körmére nézni a Nottinghami városbírónak. Jól beszélsz, Willy pajtás, bólintott Robin. Na és ennek azért feltűnt, hogy nagyon gyakran szerepel ez a kifejezés, hogy bólintott. Olyannyira feltűnt, hogy amikor 20-adjára olvastam a Robin Hoodot, fogtam egy golyóstollat, és az összes bólintottat aláhúztam benne. Az anyukám, aki magyar talán, ezen nagyon kiborult. Juditkám, hogy lehet egy könyvbe belefirkálni tollal, szégyed magad kisebb. De van, ez nagyon fontos, nézd meg, a 17. fejezetben háromszor, annyiszor használta azt, hogy bólintott. Anyukámat nem érdekeltem, nagyon haragudott rám. Én viszont, amikor író lettem, akkor azt gondoltam, hogy egy picikét valamilyen módon lerogom a tiszteletemet Mándi Ivánnak, akinek nagyon-nagyon-nagyon szerettem a könyveit, és azért minden mesekönyvembe beleírom én is azt, hogy bólintott. Mondjuk a legkisebbeknek szólóba talán nem, de hogyha elolvassátok a lengyemesség bármelyik részét, vagy a Ruminit, vagy az Almát, vagy a különböző meseregényeket, a Hollógyűrűjét, a Tejúton túról meséket, Mindegyikben szerepel a bólított, nem olyan sokszor, mint Bándi Ivánnál, de ez az én kis titkos üzenetem. Ez így jó, ja, és még azt tudom neked mesélni, hogy nagyon-nagyon-nagyon szeretem az állatokat, és mert a gyerekkoromban kaszkadőr akartam lenni, ezért kitaláltam, hogy én meg fogok tanulni lovagolni és lóval ugratni. De a szüleim nem vittek el, úgyhogy felnőtt koromban, amikor a saját gyerekeimet vittem én lovagolni, akkor tanultam meg én is. És egész ügyes voltam, már tudtam vágtázni, meg ugratni, meg mindenféle csinálni, és egy pár évvel ezelőtt éppen egy másik lovat üldöztünk, és vágtáztunk, ahogy csak lehetett, sőt egy nagyon-nagyon éles kanyar, egy nagyon-nagyon szűk területen, és az éles kanyarban volt egy fatuskó. És én azt gondoltam, hogy ha átugratjuk, a ló meg azt gondolta, ho-ho, megállunk. És a ló megállt, én meg átugrattam, és akkor nagyon csúnyan összetörtem a térdőt, és amióta megműtötték, azóta már nem nagyon, hát már vágtáztam egy párszor, de már nem annyira merek.
Az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat nálunk Odosházán egy kerékpár túrával zárult. Egészen pontosan Gádorosra mentünk, Juzsimond sírjához, és Juzsimond halálának 123. évfordulójára emlékeztünk egy kis koszorúval. Illetve megtekintettük a Juzsimond emlékszobát is, ami pedig a Gádorosi Művelődési Házban lett elhelyezve. Léna, te voltál a frontember, te elől tekertél.
Frontember, hát ő...
Léna vezette a csoportot, így van az úton, tehát kerékpárral.
Milyen tapasztalatai vannak neked ilyen kerékpár túrával kapcsolatban? Tehát amikor egy csapat megy, nem egyedül tekersz Pekingben, vagy kettesben, hanem
tényleg...
Nem szoktál ilyeneket részenni?
Gyűlöm.
most annál inkább örülök, hogy most
jöttél. Jó, hát ez csak ilyen... Rövidességet, de nem, tényleg nem, tehát már gyerekkoromban sem szerettem.
Nem szeretted, hogy alkalmazkodnod kell, vagy miért? Nem.
Hát igen, így is lehet fogalmazni. Ugye megalakult az OK 15 vagy 16 évvel a sekerben, és én voltam az alelnök is.
Odosházi kerékpárosok érdeklődelmi
egyesülete, igen, és egyetlen egyszer mentem el egy ilyen csoportos kerékpárosra, nem tudom, Odosházi, nem tudom milyen névfordulója, és hát ott rám szóltak, hogy ne beszélgessek a sorba, hát ennyi volt a pályafutásom. Szóval, de ez más kaliberű, ez tényleg más kaliberű volt, tehát itt most...
Hát tegyük hozzá, hogy 10 voltunk, tehát ezért nem is egy...
Mondjuk ez egy csoport, de ez azért nem olyan fajta merev kerekbeles volt, amit én nem nagyon szeretek. Ez nekem, most tényleg nem nyázni akarok, vagy nem jó pofizni, de nagyon, tényleg kellemes néz. Főleg amellett, hogy versenyeztünk.
Visszafelé verseny alakult ki, azért, igen. De csak egy okból, mert hátszelük volt.
Hát igen.
Odafele szembeszél volt, tehát ott senki nem vállalkozott be. De ott is volt egy kis verseny, úgy emlékszem, egy néhány méterem.
Hát igen, ugye most készült egy, vagy készült folyamatban van jelenleg is egy... Mi is ennek a neve? Milyen kérdőív? Elégedettségi kérdőív. Az egész program sorozatról, és itt már érkezett vissza egy olyan visszajelzés, hogy a legközelebb lesz kerékpár túra, akkor ne szakadjunk ennyire szét. Tehát igen, most tényleg jellemző volt, hogy hazafele jövet már egy kicsit voltak gyorsabbak, lassabbak, és így aztán szétszakadt ez a kis 10 fős csoport is. Jövőre erre jobban fogunk majd vigyázni. De egyébként egy nagyon nagy élmény volt szerintem. Maga a Juzsimond emlékszoba is megér pár szót, hiszen nagyon jó, hogy van egy hely valahol, ha nem is Odosházán, hanem Gádoroson, ahol így őrzik az emlékét Juzsimondnak. Ugye ezt a kis emlékszobát a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársai rendezték be.
De a gondozás az Gádorosra hárul, gondolom.
Igen. Aha.
Én nem voltam még ott, most volt az első alkalom, amikor meg tudtam tekinteni ezt a kiállítást, és én is teljesen osztom azokat, amiket te elmondtál. Örülök, hogy van egy ilyen, és hát hol máshol lehetne, mint Gádoroson, ahol ugye just született. És hát örülök annak is, hogy van egy emlékmeállító ugye a temetőben az ő emlékére. Ez teljesen pozitív. Tehát én és örülök neki, hogy meg tudtam tekinteni ezt a bizonyos kiállítást. Ha lesz néha, illetve ha lesz valamikor időm, akkor talán majd szállnak egy kicsit többet is, mert azért olyan sok idő nem volt arra, hogy úgy tüzetesen átbogarázza az ember a kiállítás anyagát, mert hogy azért elég sok mindenki van állítva. Nekem tetszett nagyon.
Ismét elindult a Mencs könyvet akció is a könyvtárban, ami egy hagyományos októberi akció nálunk.
Mióta megy ez már? Te emlékszel rá, Csaba?
Igen. 2012-ben volt az első.
Tehát akkor ez már 5 éve megy.
Hatodik. Lényege pedig az, hogy leválogatunk 100 olyan könyvet, amelyet legalább 10 éve nem kölcsönzött senki sem a könyvtárból. Ezért aztán akár fölmerülhet az a gondolat is, hogy leselejtezzük, de még adni akarunk egy utolsó esélyt ezeknek a könyveknek. Ezért egy külön polcra kihelyezzük, a honlapunkra felrakjuk a listát, és lehet belőle válogatni egészen november végéig.
Ugye ez úgy működött, hogy a kollégák bevállalták, hogy X mennyiségű könyvet, 10 darabot mindenki leválogat, és hát ha jól tudom, akkor ennek már egész jó eredménye is van, hiszen abból az X mennyiségű könyvből elég sokat ki is kölcsönöztek.
Igen, tehát már látszik,
hogy volt. Ilyen van, hogy nem vették ki 10 éve.
Persze.
Hát hogy nem van? Nem.
Ez képtelen.
De miért? Hát nem érdekelhet minden embert, minden. 10 év,
szerintem az fölfogadatlan. Egyszer se vették ki.
Ezeket nem? Ezeket legalább 10 éve nem kölcsönözte senki sem. Hát van ilyen, igen, így van, és ezeket akarjuk mozgatni. Tehát most újra helyzetbe hozzuk ezeket a
könyveket. Most számra gondoltam, hogy ez mennyi, meg lehet határozni, hogy mennyi.
Nem tudom. De hát tehát nekünk szerintem az egyik feladatunk az is, hogy pont ezeket a könyveket, meg sok egyéb más könyvet is, ma már nem elég az, hogy ott van a polcon, és akkor majd bejön az olvasó, és akkor elviszi, vagy nem viszi el. Ki kell tenni, szem elé kell tenni, nem? Tehát ki kell tenni az olvasó szem elé, hogy lássa, ajánlani kell, mert ugye ebben a mai világban gyakorlatilag az információk özöne ellepi az embereket. Az olvasó nem biztos, hogy ma már olyan sok figyelmet fordít arra, hogy milyen könyvet vigyen. Ajánlani kell, oda kell tenni neki, hogy mi ezt ajánljuk, és akkor talán elviszi. Érdekes dolog ez.
Érdekes, de tehát az elmúlt évek tapasztalataiból kiindulva olyan év még nem volt, hogy legalább az 50%-át ne vitték volna el. Tehát ez egy nagyon jó arány.
Az jó arány tényleg.
Ezek a könyvek ezek újra esélyt kaptak.
És érdekes, hogy ezek szerint gyakorlatilag ott van a polcon, nem viszi el, viszont hogyha kiteszük ajánlóba, hogy itt van egy ilyen is, akkor meg lehet, hogy elviszi.
Hát igen, mert például nem tudom, hogy ti hogy válogattatok, de én direkt csak olyanokat válogattam, ami raktárban volt. Tehát ami el is van kvázi dugva az olvasók elől, mert ugye oda nem mennek, hiába a katalógusban benne van, tehát onnan láthatják és megkereshetik, de egyébként nem látják a polcokon. Szóval direkt olyanokat próbáltam válogatni, ami tényleg el van dugva az olvasók elől, így aztán sok esélyük nem is volt.
Hát ez érdekes, nem? Tehát hogyha neked nem ajánlanak valamit, akkor nem biztos, hogy észreveszed. Nem?
Igen.
Meg a másik, az, hogy mikor valaki ajánl és elolvasom egy mondatba, hogy ott a könyv, de az megint más, amikor meg tudom fogni a kezembe a fizikai valóságába, meg be tudok lapozni. Uh-huh. Az nagyon sokat jelent. Tehát én most lehet, hogy nekem ajánlott papíron, elolvasom, és ott de lehet aztán, amikor ott van a kezembe, fogom, érzem a könyvet, lapozgatom, az egy teljesen más érzés. Lehet, hogy akkor fogok rákotni. De azt, hogy elolvasom egy mondatban, hogy mégis mi szól a szó. Nem látom a könyvet, nem fogom a kezembe. Lehet, hogy pont az a nyomatékot, hogy fogom a kezembe és be tudok olvasni. Mert egy mondatban te nem tudod a könyvet nekem.
Tökéletes példa.
Igen?
A Jazz című könyv, amit te most fedeztél föl, ha jól tudom. Itt a könyvtárban nálunk. Ki volt éve ajánlóba, egyszer csak megláttad.
Az, ami három sorozat?
Igen.
Ja, igen. Hát tényleg, így van.
Ez pont
ez. Lehet, hogy ha olvasom, az életben nem fogom elolvasni. De így, hogy ki volt éve, be tudtam lapozni, olvasni, ki is vittem, sőt, kivittem mind a három részét, és mind a három része zseniál, és ajánlom mindenkinek.
Nagyon jó. A reneszánsz, a jazz, meg a...
A reneszánsz, meg a... Híres írók.
Híres írók, valami ilyesmi volt, igen, a sorozat három tagja. Hát valahogy így működik ez, nem? Tehát muszáj valahogy egy kicsit propagálni az állományunkat, ez egyértelmű szerintem is. Tehát.
Hát igen, és akkor itt még mindig, még ráadásul pluszként ott van az a gondolat is, hogy kezedbe fogod, és akkor azt gondolod, hogy ezt le akarják selejtezni. És akkor azt mondod, hogy
igen, hát igen, nem, igen, nehogy igen, már. Igen, erről beszélek.
Így van. Úgyhogy ez egy jó akció, nagyon jó százas listánk van, nézzétek meg a honlapon, illetve gyertek be a könyvtárba is, mentsétek meg a könyveket. Nyitvatartásunkról még beszélünk, a felnőtt könyvtár nyitvatartása hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken, ezt nem jól mondtam, hétfőn, kedden, szerdán és pénteken 10-től 18 óráig, csütörtökön reggel 8-től 18 óráig, szombaton pedig 9-től 17 óráig tart a felnőtt könyvtár nyitva.
Ha már itt tartunk, akkor az arról beszélhetünk egy pár szót, hogy a csütörtök az miért lóg ki a sorból?
Na miért lóg ki a sorból a csütörtök?
Hát én úgy emlékszem, a könyvtár történeti megközelítését alkalmazva, lehet, hogy a kollégák majd erre mást mondanak, de én úgy emlékszem, hogy amikor még az Előd utcán volt a könyvtár, akkor ugye itt volt a piachoz közel.
Igen.
És rengeteg ember úgy jött be a könyvtárba, hogy piacra ment, és piacról bement a könyvtárba. És ezért, hogy ne kelljen 10 óráig várnia, ezért 8-kor már nyitott a könyvtár. Én így emlékszem erre, nem biztos, hogy ez így van, de logikus, azt gondolom. Gyermekkönyvtárunk nyitvatartása hasonló, mint a felnőtt könyvtáré. Hétfőn, kedden, szerdán és pénteken 10-től 18-ig, csütörtökön 8-tól 18-ig, szombaton pedig 8-tól délig tart nyitva.
Elérhetőségeink a címünk 5900 Orosháza Kossuth utca 3, telefonszámunk 68-as körzet 413-696 és a gyerekkönyvtári 68-as körzet 412-075. Honlapunk elérhetősége www.justvk.hu. Könyvtári e-mail címünk az könyvtár@justvk.hu. Van Facebook oldalunk, Twitter oldalunk, Instagramon is követhettek bennünket. Elérhetőek vagyunk a Skype-on. Egy szóval sok helyen megtaláltuk minket, köszönjük szépen a figyelmet, további szép napot kívánunk mindenkinek, sziasztok!
Sziasztok!